első Thesszalonikai levél, 5. rész, a 12. versről a 21. versig fennállva hallgassa figyelemmel a gyülekezet Isten igéjét.
Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben, kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Mennyi édesatyám, köszönjük ezeket az ígéket, ezt a tanítást, amit Pál tovább és megörökítette a Biblia számunkra, ad, hogy nekünk is ez haszon legyen, és üzenet, hogy ezt szerint tudjunk élni. Amen. Amen. Múlt héten arról volt szó, ott hagytuk abba a Bibliánk olvasását, tanulmányozását, hogy az előjáróknak a belső tulajdonságai, és múlt héten elfelejtettem mondani, hogy találtam a teológiánkon, de aztán ezt a könyvet kiselejtezték, tehát a selejtezett könyvek között találtam, de nem én kaptam meg, sajnos. Úgy annyira nem is vágytam rám. Na, lényeg az, hogy a lelkipásztornak a jellemzői volt egy ilyen oldal ebbe a könyvbe, és meg volt szabva, hogy 180 centi fölött. És hát aki ifjú Kulcsár Tibor testvért ismeri, ő is rákat erre a könyvre, akkor még ez használatlan volt ez a könyv, és ő nagyon, nagyon sokat dolgozott azon, hogy ez a könyv kikerüljön a polcokról. Én megérhettem, hogy ez már a leselejtezett könyvekben ingyen elvihető kategóriában megtaláltuk, de más találta meg hamarabb, én csak ezt a poént olvashattam, örülhettem neki, hogy éppen hogy beleestem 17,5 centi hiány ebbe a kategóriába. De úgy gondolom, hogy amikor az előjárók tulajdonságairól beszélünk, akkor nem holmi ilyen külső jegyeknek kell megfelelni, hogy ki hány centi, milyen nehéz, vagy milyen színű zakót viseljen, hanem amit a Biblia is mondott, a belső értékek, a belső tulajdonságok azok, amik előjáróvá teszik az előjárót. Na de hogy ne legyen könnyű a helyzetünk, ma a gyülekezetnek a belső tulajdonságairól fogok beszélni. Sokan első, hogy jöttek, megijedtek a múlt héten, hogy mi lesz itt. Többen elutaztak, majd imádkozunk értük, majd mondom, hogy kivel mi újság. Pál apostol tanítja nem csak Timóteust, nem csak Tituszt, hanem tanítja a hívőket, a gyülekezeteket arra, hogy hogyan kell gondolkodni, hogyan kell viselkedni egy közösségen belül. És a thesszalonikai gyülekezet egy jó példa arra, hogy mi az Isten akarata a gyülekezettel? Mi az Isten akarata egy jó gyülekezettel? Hát bármelyik thesszalonikai levelet, ha megnézzük, akár az elsőt, akár a másodikat, akkor csupa-csupa dicséretekkel indul mind a két levél, igaz? Hogy nektek milyen nagy hitetek van, ti milyen jó hívők vagytok, és így pár dicséri ezeket a testvéreket. Aztán, amikor átjutunk a további igeversekre, a második, harmadik, negyedik, ötödik részre, akkor azt látjuk, hogy Isten igéje egyre határozottabban szól. És szeretnék én is úgy szólni most a gyülekezethez, hogy kell legyen az előjáróknak dicséret a szájukon, ez még kicsit a múlt heti témához kapcsolódik, hogy dicsérjék a gyülekezetet. Múlt hét vasárnap volt Berecki Lajos lelkipásztor testvérnek a búcsú istentisztelete. Több mint 17 évig szolgált Debrecenben, mint lelkipásztor. Nem nyugdíjba vonult, hanem letette a lelkipásztori szolgálatát, ettől a nyilvános szolgálattól visszavonul, más formában Isten szolgálatában marad. És a búcsú beszédében mondott egy olyan mondatot, ami engem megfogott, de majd elmondom neki személyesen is, meg többen is elmondták neki, hogy, hogy Lajos, ez nem így van, ahogy te érzed. Ugyanis azt mondta, hogy bárcsak többször mondhattam volna azt, hogy szeretlek titeket. Talán nem volt ilyen téren a szavak embere, nagy prédikátor ő, így szemtől szemben kevés embert dicsért meg, de az ő hozzáállásával, az ő támogatásával, az ő pásztori szeretetével azt érezhette a gyülekezet, azt érezhettem én is, hogy igenis szeret bennünket, igenis értünk dolgozik, értünk van. Pál apostol ettől a bátorabb, ettől a Lajos testvérünktől is leírja, hogy mit gondol a gyülekezetről, ami jó dolog. De Pál apostol nem csak a jót, hanem a kritikus pontokat is felírta. A felolvasott szakaszunkban azt látjuk, azt találjuk, hogy Pál apostol kéri a gyülekezetet, tehát nem egy gyermekként kezeli a hívőket, hanem felnőtt emberekhez szól, kérünk titeket testvéreink. Tehát nagyon jó, hogyha a gyülekezetben így állunk egymáshoz, hogy kérjük egymást. Ugyanis nem azért kérjük, mert nekem, vagy neki, vagy másiknak olyanunk van, hanem mert maga a Szentírás, maga Jézus Krisztus az, aki kéri ezt rajtunk keresztül. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek. Pál apostol nagyon sokat tett az Úr országáért, a keresztény misszióért, és igenis látja azt a saját példájából, vagy más testvérek példájából, hogy aki elöljáróként szolgál, vezetőként szolgál, igenis fáradtsággal, nehézséggel jár az, de azt is látja, hogy nem mindenütt kap olyan megbecsülést az előjáró, a vezető, amilyet talán érdemelne. Nem tudom, ki lehet ilyet mondani szószéken, vagy ami járna neki, ilyet még úgy se lehet kimondani, igaz? Vagy amit az Isten igéje kér. Hát akkor ezt szerint ki lehet mondani. Tehát kell tiszteljük, kell becsüljük azokat, akik fölöttünk vannak, és nehéz megélni akár intéseket, akár figyelmeztetéseket, vagy akár egy egészséges jó kritikát, mert ilyen a természetünk, hogy nem szeretünk negatív információt befogadni. De azt mondja az ige, hogy becsüljétek meg őket. Pont azért, mert fáradoznak. Megdöbbentem ma délelőtt Molnár testvér predikációjában elhangzott egy olyan információ, hogy vett egy Bibliát antikváriumba, és az volt beírva a Bibliának az elejében, hogy XY valamilyen lelkipásztor volt, most nem mondom a felekezet nevét, nyugdíjba vonultam, nekem már ez a könyv nem kell. Érted?
Nem értem.
Nem értem. Zeltai testvér nem érti. Neki még megvan a Bibliája, amiből tanult. Vagy megvan az a Bibliája, amiből most szolgál. Tehát becsüljük meg az ilyen embert, aki igenis még használja a Bibliáját, azon túl, hogy már nem meghívott lelkipásztor egy gyülekezetben. Amikor apukámnak mondtam, hogy nem leszek esztergályos, úgy rám nézett, hogy mi lesz az esztergapaddal, hát mondom, van még két öcsém, mind a kettő más szakmában halad tovább, tehát van egy szabad esztergapadunk, ha valakit érdekel. De azt akarom mondani, hogy a gyülekezetben, ha az előjáróságot az jellemzi, hogy lejárt a munkaidő, vagy lejárt a mandátumom. Mert volt olyan előjáróság, ahol 3-4 hónap volt még a szavazásig, aztán ő érezte, hogy ő nem lesz megint előjáró, mert hát nem csinált semmit 4 évig. És volt egy fontos döntés a gyülekezetben. És az előjáró nem hozott felelős döntést, mert azt mondta, hogy 4 hónap múlva én úgysem leszek már előjáró. Hát nem lehet így hozzáállni. A gyülekezet látta ezt a 4 éven keresztül, meg látta az utolsó hónapokban is, hogy ő ilyen lazán kezeli a gyülekezet ügyeit, hát nem is lett megszavazva az a testvér. Értjük, hogy mi hogy gondolkodunk? Tehát aki nem szólongat, aki nem jár előre, aki nem végzi a szolgálatot, azt nem tartjuk előjárónak. De ugyanakkor, aki szolgál közöttünk, vagy szolgál felénk, azzal meg bajunk van, mert hát már megint kiprédikált, hát már megint szól, még mindig figyel, még mindig ezen rágódik, hát miért nem hagyja már abba? De azt mondja Pál, hogy becsüljétek meg az ilyen embereket, és nézzetek az ő életük végére. Egy igét szeretnék ide beidézni, a Zsidó 13:17-et. Talán jól ismeritek ezt az igét, de jó, hogyha felírjuk a jegyzetünkbe. Bízatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is fognak adni. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válné nem válnék a javatokra. Tehát nagy kérése ez a zsidókhoz írt levél írójától, hogy bízni kell az előjáróinkba, a vezetőkbe, ugyanis ők számot adnak azokról az emberekről, akik fölött ők előjárók, akik fölött ők vezetők. Azért, hogy ezt ne sóhajtózva, ne fáradtsággal tegyék, olyan fáradtsággal, hogy nem akar megváltozni, nem akar megtérni, nem tudok a lelkére beszélni, mert annyira megáltalkodott, annyira kemény nyakú, hogy nem akar változni. Szomorú azt látni, mikor egy bűn tönkretesz egy gyülekezetet valamilyen területen, és vannak, akik úgy gondolják, hogy inkább elmennek egy gyülekezetből, hogy újat kezdenek, és a gyülekezet nagy része, vagy kis része, teljesen mindegy, akik maradnak, és mondjuk belőlük indult ki ez a szakadás, úgy ítélik meg, hogy nézd meg, még a lelkészt is elment, vagy a fél előjáróság is elment. Amikor nem tudunk önkritikát gyakorolni, akkor nem értjük ezt a két igeverset, vagy nem akarjuk érteni ezt a két igeverset. Hát minek becsülje meg azt, aki engem piszkál? Hát nem akarhat Pál tőlem ilyet kérni, de látjuk, hogy kér. Menjünk tovább. A gyülekezetnek a feladata azon túl, hogy becsüljék meg a vezetőiket, sokkal több. Ugyanis azt látjuk, hogy egy munkamegosztás történik a gyülekezetekben, megvan a feladata a pásztornak, a vezetőknek, megvan a feladata különböző szolgálati terület vezetőinek, és megvan a feladata mindazoknak, akik a gyülekezet tagjai. Na nézzük ezeket a feladatokat. Az első ilyen feladat, hogy éljetek egymással békességben. Hát minek kell ilyet mondani a keresztény gyülekezetnek? Hát azért, mert vannak súrlódások, vannak viták, vannak konfliktusok a gyülekezetben. És ezeket úgy kell megélni, úgy kell lerendezni, hogy békességben. Nem úgy tudjuk kezelni a konfliktust, hogy azt mondjuk, hogy erről nem beszélünk. Tehát ugye van egy gyülekezet, az a probléma, hogy székek vagy padok legyenek. És akkor ez egy konfliktus forrás. És akkor megbeszélik, hogy akkor az ülő alkalmatosságokról nem beszélünk. Tegnap voltunk a boltban, vettünk egy, tudom, hogy nappaliban szoktak tenni ilyen sarok valami, nem asztal, nem bútor, hanem, de nem mondhatjuk ki, mert hát ebből itt botrány lesz a gyülekezetben. Tehát nem ez a konfliktus kezelés módja, hanem testvérek, hát akkor beszéljük meg, hogy miért legyenek székek, vagy miért legyenek padok. Aztán hát, ha kiderül, hogy kinek van igaza. Meg kell oldani ezeket a konfliktusokat, de törekedjünk arra, hogy békességben történjen ez. Nem mi szerezzük a békességet, az Efézusi levél tanúsága szerint mi ezt őrizni tudjuk. Meg tudjuk őrizni a békességet, amit Jézus Krisztus adott az üdvözítő kegyelme által. Aztán, ami nehezebb feladat, hogy a testvérek intsék a tétlenkedőket, és biztossák a bátortalanokat, és karolják fel az erőtleneket, és legyenek türelmesek mindenkihez. Tehát ez nem csak az előjáró feladat. A múlt héten emlékszünk a diákra, hogy jóságosnak, jóindulatúnak, ugye türelmesnek, jó akarónak kell lenni az előjárónak, de itt azt látjuk, hogy a gyülekezetnek is. Tehát amikor az előjárók gondolnak arra, hogy valakiben látják azt, hogy a megtérés útján van, de még sokat kell neki csiszolódni, vagy még, hát mondjuk azt, hogy meg kell neki kérni, teljesen át kell adja az életet Krisztusnak, akkor a gyülekezet ne legyen türelmetlen. Mert néha az előjáróknak több információja van egy-egy témáról, vagy egy ügyről, mint az egész gyülekezetnek. Hogy miért van szükség előjárókra egy gyülekezetben, talán azt is elmondhatjuk, hogy azért, hogy a gyülekezetben nem mindenki egyforma. Jogilag egyformák vagyunk, de érettségi szempontból nem vagyunk egyformák. És valaki kibír egy információt, és nem botránkozik meg, csak elszomorodik, hazamegy, imádkozik, és tovább megy az élete, a másik ember meg kitér a hitéből. Láttunk már ilyet? Hogy valakinek elmondtunk egy információt, vagy hogy hallottunk egy információt, és valaki felállt, és nincs közöttünk. Az ő hite ezt nem bírta ki, az ő érettségi foka ezt nem bírta ki. A másik ember meg annyit kap, annyit terhet hordoz, és csak annyit mond, hogy jó az Úr, csak én nehezen bírok ezekkel a sok-sok nehézségekkel. Hát Pál azt mondja, hogy itt van még a gyülekezeteknek a sok ügyes problémája, sok terhei, az ügyek, amiket rendezni kell. És Pál apostol kibírja, nem ebbe halt bele, másba halt bele. Na hát nagy feladat ez, hogy a békességben éljünk egymással, intsük egymást, bátorítsuk egymást. Hát nyilván megvan az, hogy kiket kell inteni, erre most nem térek ki, ez egy másik igehirdetés lenne, az intés szolgálata, illetve a bátorítás. Nem lehet mindenkit egyformán kezelni. Ki az, akinek több gyereke van, mint egy fő? Akinek több gyereke van, emeljük fel a kezüket. Ó, Gabi, bele kell most már húzni, mert le vagyunk maradva. A kettő, vagy három, vagy öt, hat gyerekedet egyformán kellett nevelni, vagy egyformán kell nevelni, akik még benne vannak? Ki az, aki arra szavaz, hogy nem? És talán minden kezet látok a magasba.
Egyformán kell szeretni.
Egyformán kell szeretni, de másképp kell átadni az információkat, hogy erre most nem megyek bele, nincsen gyerekem, ne beszéljek erről. Tehát egyformán kell szeretni, így van, de másképp kell a gyermekekhez viszonyulni. Hát így van a gyülekezetben is. Egyformán kell egymást szeressük, de lehet az egyiket inteni kell, mert ő olyan, a másikat meg bátorítani. Mert ahogy két hete volt szó a szentségkonferencián, hogy nem tartja magát szentnek. Hívő ember, látjuk, hogy az új gyermeke, de a gondolkodásában van valami defekt, és azt mondja, hogy hát én inkább bűnös vagyok, mint Istennek a szentje. Hát őt bátorítani kell, hogy te nyugodtan bizonyságot tehetsz. Te kiállhatsz emberek elé bizonyságot tenni a hitedről. Te elmehetnél szolgálni abba az öreg otthonba, mert te képes vagy erre. Hát én csak 20 évet éltem meg. Hát de már biztos elmehetnél már szolgálni. Az ige alapján azt tudjuk mondani, hogy Jézus meggyújtotta a Péter anyósát, és mit történt azzal az asszonnyal? Hány év múlva?
Rögtön.
Ajajaj, milyen baptista gyülekezet volt az. Tehát egyből szolgálatba áll. Tehát bátorítjuk az ilyen tételeket, hogy Krisztus meggyógyítja őt, és ő így vár, hogy hát majd a sűrgalom belesik az arcomba. Nem, őket bátorítani kell. És érdekes ez, hogy ez a gyülekezetnek a feladata többek között, az előjáróké is, de ha ők nem jutnak el odáig, vagy nem tudnak mindenről, akkor a gyülekezeti tagoknak ez a feladata. Vigyázzatok, hogy senki ne fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. Nem tudom, hogy érte téged rossz élmény a gyülekezetben. Nem kell bólogatni, mert akkor a végén beszélgetek veled, de ha akarod, beszélhetsz majd róla. Ha ért téged rossz élmény a gyülekezetben, hogyan reagálsz rá? Eljössz jövő héten a gyülekezetbe, és akkor visszaadod neki. Vagy elkezdesz róla egy pletykát terjeszteni, vagy egy féligasságot, vagy egy rágalmat, vagy csak az ő bukását elkezded terjeszteni. Noé-nak volt egy bűne. Mi volt az ő bűne? Egerbe lakott, szőlőt ültetett, és leitta magát. Jó sikerült a borkarnevál, igaz? Leitta magát. Jó, mi történik utána? Ezt lehetett ugye felöltözni, vagy levetkőzni, de ugye messzerem van. És a két fia mit csinál? Betakarja az ő szemérmét. És a harmadika mi a probléma? Tehát amikor van egy bűn az ember életében. A bűn az bűn. A Biblia leírta, hogy Noé szülőt ültetett, megrészegedett, bűnbe esett. Oké, pont. De hogy a családja hogyan reagálta le ezt az eseményt, az már nagyon nem mindegy. Két fia nem követett el bűnt, mert hát ők is tudták, vagy látták, hogy mi történt, de eltakarták az ő szemérmét. És nem gúnyolták ki, míg a harmadik fia belesik ebbe a bűnbe. Tehát, hogyha te rajta kapsz valakit a bűnözésen a gyülekezetben, akkor nem kell ebből szószéki bizonyságtételt tenni, hogy képzeljétek el, hát Kovács Danival ez történt, és hát intettem, de hát és akkor kibeszéljük az egész gyülekezetben. Hogyha megtörtént a bűnrendezés, a bűnvallás, akkor az nem kell a gyülekezet elé hozni. És néha én azt látom, hogy az fertőzi a gyülekezeteket, és ezt Egerben is tapasztaltam már, hogy régi-régi módból visszahozunk eseményeket, hogy ezzel ez történt, ezzel az történt, igaz, hogy most már nem csinálja, megtért belőle. Én, mint újonnan érkezett, hát milyen képet kapok erről az emberről? Megismerem most szent emberként, vagy hát tényleg, hát ő ezt meg ezt csinálta. És nekem, vagy idegen embernek nagyon nehéz róla másképp gondolkodni. Mert nem vagyok Isten. Mert azt hallottam, hogy ő ilyen, meg amolyan. Isten megítéli, amikor nem takarjuk el a másik vétkét, hanem nem a lelkére vigyázva, hanem gúnytűzve belőle. Tehát ne a rosszra törekedjünk, hogy visszaadjunk valamit, vagy ne arra törekedjünk, hogy a sátáni eszközökkel gyógyítsuk a bűnt, hanem arra törekedjünk, hogy a bűnt a helyén kezeljük, azt bűnvallásra jutassuk azt az embert, és úgy éljen tovább a gyülekezetbe, hogy a gyülekezet javára, épülésére legyen, és ne a rosszal fizessünk. Ez az ige azt is jelenti még, amikor nem velem történik a rossz dolog, hanem egy szeretett testvéremmel, egy barátommal a gyülekezetből, és én bosszút állok miatta. Ilyet is láttam már gyülekezetben. Hazajön valaki szomorúan, mi történt? Ó, hát úgy volt, hogy ezt az énekkari darabot én fogom elvezényelni, de aztán a főkarmester azt mondta, hogy most ezt nem fogod elvezényelni. Tehát én egész héten erre gyakoroltam, erre készültem. Na majd én beszélek vele. Mondja a szülő, vagy a lelkipásztor, vagy bárki, akit ez sért. Tehát a rosszal ne rosszal fizessünk. Törekedjünk arra, hogy a konfliktusokat lerendezzük, de ne olyan módon, ahogy a világba szokták, hanem békességre törekedve, mégpedig úgy, hogy a jót keresve, a megoldást keresve. Nézzük meg az Úr Jézusnak a konfliktus rendezéseit. Ő joggal, mint Isten fia, rosszért rosszal fizethetne. Tehát a bűnért mi jár büntetés? De Jézus mindig azt keresi, hogy hogyan tudná megmutatni annak az embernek, vagy kinyitni a szemét arra, hogy meglássa az üdvösség útját, hogy meglássa a szabadulás útját, és kijön abból. Tehát mi is erre tudjunk törekedni, hogy ha rosszat tapasztalom, a jót mutassuk meg az üdvösség útját, hagyjuk meg számára a megtérés lehetőségét. Ez nem megy másképp, mint a 16-os vers, ahogy írja, mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, ez az Isten akarata, Jézus Krisztus által a ti javatokra. Az öröm a kegyelemből fakad. Nem annak örülök, hogy járhatok ima házba. Mi más meg járhat moziba, vagy járhat golfozni, vagy bármit csinálni. Nem annak örülök, hogy testvéreim vannak. Ennek is örülök, meg az előzőnek is. Annak örülök, hogy új életem van Krisztusban. Megváltott életem van. A kegyelem és az öröm görögül majdnem ugyanúgy hangzik. Ugye kedden volt erről szó Biblia órán. A kegyelemből fakad az én örömöm. És mivel az én örömöm abból fakad, hogy ám már bűnös voltam, de Krisztus engem megváltott a bűneimből, és most nem vagyok bűnös, meg is Krisztus kihozott a bűneimből, én ennek tudok örülni. És hogyha ez az öröm van bennem, ez az őszinte krisztusi öröm van bennem, akkor nem a rosszat látom meg a másikba, hanem a megtérésnek a lehetőségét. A bűnt bűnnek látom, az embert embernek látom, de úgy látom őt, hogy ha én megtértem, akkor ő is. Egymást különnek tartsátok egymástól. Nehéz így nézni emberekre, hogyha nincs bennünk a krisztusi kegyelem. Ó, hát én milyen szuperhívő vagyok már. Van ott esőr, azt mondta, hogy szent is vagyok. Hú, akkor még felállok még egy székre. Felállhatok? Én már ilyen nagy hívő ember vagyok, ő meg olyan kis gyarló. Hát így nehéz. Nehéz örülni a másik embernek. Ha az öröm nincs ott, akkor a másik embernek a szeretete, a másik ember felé való szolgálatom csökken, végül kihal, elsorvad bennem. Ez nem megy imádság nélkül. Az imádságnál két dolog történik. Egyszer kibeszélem magamat az Úr előtt. Kipanaszkodom magamat, mint Dávid a Zsoltárokban. És amikor már mindent elmondtam, amikor már kiüresedtem, akkor az Isten egyszer elkezd szólni az ő szellem által. És azt látom, hogy mennyi mindenben kell nekem még változni. Mennyi mindenben vagyok én távol attól, amit én gondolok magamról, vagy gondol a Kovács Balázs rólam. Vagy nem gondol, nem tudom. Mert néha az emberek többnek gondolnak téged, mint ami vagy. Mert én így vagyok néha. Hallom, hogy mit gondolnak rólam a testvérek, és akkor, mikor szól az Úr, akkor meg azt látom, hogy ez a két dolog úgy még messze van egymástól. Nem tudom, hogy ilyenkor mit látnak bennem az emberek, vagy hízelegnek és hazudnak, nem tudom. De néha arra döbbenek rá, hogy aminek én szeretném magamat látni, vagy aminek engem látnak az emberek, attól messze vagyok. Kell az imádság. És testvér, hidd el, hogyha te tudsz imádkozni a gyülekezetedért, tudsz imádkozni az elöljárókért, akkor az ő munkájukat jobban meg tudod becsülni. Mert akkor nem azt látod, hogy mit csinálnak rosszul, mert biztos követnek el hibát. Én is követek el hibát. De hogyha imádkozó szívvel vagyunk egymás felé, akkor azt is megkaphatjuk imában, kijelentésben az Úrtól, hogy ő miért követél ezeket a hibákat. És Isten szól, hogy lehet, hogy sok teher van rajta, könnyítsél a szolgálatán. Van egy nagyon remek ember, hát Gyöngyösen lakik, a mi testvérünk, Solti Sándornak hívják, és nagyon, nagyon tetszik az ő hozzáállása. Egy tanult ember, német tanár, az apukájának borászata van, nagy borászatuk van, világból tért meg, még egyedül hívő a családban, és idősebb tőlem néhány évvel a Sanyi, és amikor egy helyen én vezetőként szolgáltam, ő meg benne volt egy csapatban, akkor odajött hozzám, hogy neki az a feladata, hogy engem kiszolgáljon. Hát úgy zavarba jöttem, hogy hát ki vagyok én, mi vagyok én, és azt mondta, hogy mivel te itt vezető vagy, és neked felelősséged van sok ember felé, én szeretném, hogyha olyan dolgokat megtehetnék érted, amit neked kéne megtenni, de most nincs rá időd. Hát mondom, figyelj, nincs időm elmenni reggelizni, de hozd el a kajámat, jó azt, hogy megcsinálom. Hú, mondom, tényleg megcsinálom. És akkor így nem akartam elhinni, hogy ő ilyen rendes ember, de nagyobb dolgokat is megtett. És annak örült, amikor adtam neki feladatot. És kérdeztem tőle egy hét közepén, már kicsit zavart, hogy ő ilyen rendes hívő ember, hogy Sanyi, neked ez miért megy így, vagy te mit gondolsz ilyenkor magadba? És azt mondta, hogy ő azért imádkozott, hogy az Isten őt használja be a táborba, és az Úr azt mondta, hogy neki ezzel kell most szolgálni. Pedig evangélista ajándéka van, ifjúsági vezető Gyöngyösön, tehát vannak más képességei az Úrtól, de az Úr azon a héten ebbe akarta őt, hogy szolgálatba álljon. Tehát az imádság az elvezet minket olyan döntésekre és olyan viselkedési formákra, amire magunktól nem jönünk rá. Ezért kell a gyülekezeti tagoknak is kiemelt óraszámban imádkozni a gyülekezetért. Aztán a hálaadás. A gyülekezetben sok jó dolog történik. Ha a hálaadás ott van a szívünkben, akkor azt is látjuk, hogy a hálaadásunkban ott van a szolgálat. Hálát adok az Istennek, de adni akarok az ő oltárára. Adni akarok én is, ahhoz, hogy ez a gyülekezet jobb legyen. És az én hálaadásom akkor teljesedik ki, hogyha én is teszek ezért a gyülekezetért. Szülők, hogyan tudtátok rávenni a gyereketeket, hogy rendet tartson? Aki bólogat, hogy sehogy, az sehogy. Húha. Hát minket úgy próbáltak rávenni, így próbálok őszinte lenni teljesen, hogy kiadták feladatul, hogy te vagy most a terítős, tehát ha te nem terítesz meg, akkor nem lesz ebéd. És ha nem volt ebéd, akkor anyu azt mondta, hogy hát XY-on volt a terítős, nem jött le, számítógépezett, tévézett, bármit csinált, nem terített meg, most akkor miatta késik az ebéd. Azért van kosz a nappaliban, mert ő volt a porszívós, nem porszívózott ki. És amikor láttuk, hogy ezek a szülők tényleg nem porszívoznak ki, és eltűrik a kosz, nem tudom, hogy csinálták, biztos, hogy nehéz volt, anyukámnak biztos, de akkor felvettük az eszközt, és elkezdtük ezeket a munkákat elvégezni. Mert magunkénak éreztük, mert az volt, hogyha én nem, akkor senki nem, mert az én nem van beírva. Kovács Dániel ezen a héten porszívózik. És ha nem porszívózik ki, akkor mindenki engem fog szívni a családba, hogy recseg a nappaliban a padló. Mármint a morzsáktól, meg a portól, mert az van Debrecenben. Tehát a hálaadásodban legyen ott az adás is. Hálás, hogy a gyülekezetedért, de mit tudsz te azért adni, hogy ez egy jobb gyülekezet legyen? És testvérek, megszakadhat egy vezetőség, hogyha ha a többiek nem követik. Tóth Sanyi lelkipásztor szokta mondani, hogy attól még nem vagy vezető, hogy egy tömeg előtt mész. Ha a tömeg követ téged, akkor vagy vezető. Erre próbál törekedni az előjáróság, én bízom benne. De hogyha ők képviselnek valamit, és úgy ítéljük meg, mert ámen mondunk a prédikáció végére, vagy megszavazzuk a gyülekezeti órán, de hát akkor tegyük is oda magunkat. Ahogy sok esetben az egész gyülekezet már oda tette magát, amit megszavazott, vagy amit felvállalt. Fontos még néhány gondolat, aztán megnézzük, hogy mennyi időnk van még. A lelket ne oltsátok ki. Van egy vicc, ami sajnos nem vicc, hanem komoly valóság. Így szól ez a vicc, vagy mondjuk azt, hogy tanmese inkább, hogy egy ember el akar menni egy gyülekezetben, de az a gyülekezet be van zárva. De hallatszik a zene, tehát hogy vannak bent, énekelnek, dicsőítik az Urat, hallatszik a prédikáció, hallatszanak a szolgálatok, hallatszik a gyerekmunka, az ifjúság hangosabb zenével, minden működik, minden hallatszik. És ott áll az ember, és így próbál bejutni valahogy ebbe az épületbe. És arra megy Istennek a szent lelke, és megkérdezi ettől az embertől, hogy mit csinálsz te itt? Azt mondja, hát én szeretnék bemenni ebbe a gyülekezetbe, de nem tudok, mert be van zárva az ajtó, az ablakok be vannak zárva, a kémény is le van zárva, nem tudok bemenni ebbe a gyülekezetbe. Hát azt mondja a szent lélek, én sem tudom, hogy lehet ide bejutni, mert még nem hívtak meg. Tehát ne legyen ez igaz ránk, hogy valaki be akar jutni ebbe a közösségbe, és Isten is azt mondja, hogy hát én sem tudom, hogy lehet ide bejutni. A lelket ne oltsátok ki. Hogyan lehet Isten lelkét kioltani? Hát Isten emésztő tűz. Hát hogyan lehet az emésztő tüzet kioltani? Hát úgy, hogy a profétálást megvetjük. Úgy, hogy amikor szól Istennek az igéjéből egy testvér, legyen az igehirdetésben, tanításban, körbeülős vasárnap, vagy tömjük a tánkat olyan kajákkal, amiket hozunk, és az egyik testvér mond neked egy igét, egy bizonyságtételt, ezek mind profétálások. Isten szól egy aktuális kijelentést az ő igéjéből. És azt mondjuk, hogy Lőrinc testvér mondta, ő Gödöllőről jött, hát a gödöllőiek azokra vigyázni kell. Bocsánat, de jó vagyunk ilyen jóban, hogy megmertem ezt csinálni. Ezt csak a lelkész mondja, hát őt ezért fizetik, hát neki ezt kell mondani. Hát mit mond a feleséged, kedves fél, amikor megdicsőjött, hogy jó néz ki a feleséged? Hát neked ezt kell mondani. A másiktól inkább elhiszi, nem? Nem mernek bologatni a férfiak, majd ezt a végén, akkor ezt is megbeszéljük. Tehát valakitől nem veszik fel a proféciát, mert lenézem, ugye én vagyok a nagy szent ember, hát csak ő mondja. A másikra meg azt mondjuk, hogy ő mondja, hát ő előjáró, hát ő neki ezt kell mondani. Hát Pál is ezt mondja, hát ő is nagy ember volt, neki is ezt kell mondani. Amikor folyamatosan eltaszítjuk a proféciát, az Isten kijelentését, ezzel kioltjuk az élő Istennek a lelkét bennünk. Működik az ajtón kívül. Működik rajtam kívül. Csak ki nem mehet be a mennyegzőre? Volt mécse sok mindenkinek, csak mi nem volt benne? Olaj. Nem volt benne Istennek a lelke azokban az emberek életében. Nem volt ott az olyan az életükben. Tehát a profétálást nem kell megvetni, meg kell azt vizsgálni, ahogy János apostol tanít minket az ő levelében, hogy meg kell vizsgálni minden emberi lelket. A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Hát nagy gonoszságok vannak manapság, amitől kell tartózkodni. Van, ami egyértelmű, valamit jobban meg kell vizsgálni. Azt szeretném kérdezni, hogy meddig bírjuk még, mert felénél tartunk, de tovább mehetünk, vagy azt mondjuk, hogy jusson jövő hétre is. Elmondom, hogy miről lenne szó. A nők és a férfiak viselkedésről a gyülekezetben. Picit belefogunk, aztán úgyis folytatni fogjuk még, mert nem találtam meg még minden igét, amit szerettem volna hozni. Vegyük elő a Bibliáinkat, és egy-egy igeverset megnézzünk. A férfiakkal szeretném kezdeni. A férfiak feladata elsősorban a gyülekezetben az, hogy az ő családjukat jól tartják. 1 Timóteus 5:8-as verse. Így hangzik az ige. Ha pedig valaki jövőjéről és főként a háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Ezt mondja Pál Timóteusnak, hogy ezt tanítsa, ezt hirdesse a gyülekezetekbe. Tehát az a férfi ember, aki a családját, a házi gyülekezetét ugye megtagadja, nem gondoskodik róluk, az rosszabb, mint a világi. Mert a hitet, az Isten hitet tagadta meg. Tehát a férfiaknak az elsődleges feladata a gyülekezetben, hogy a családjukat jól tartják, jól nevelik. Ez jelenti azt, hogy család papja szellemi értelemben felelősséget vállal az övéért, a feleségért, a gyerekeiért, vagy itt házanépéről van szó, akár a ház körüli emberekről, szolgákról, beosztottakról. Ugyanakkor anyagilag is gondoskodik róluk. Tehát az, aki a csillagot lepédikálja neked a mennyből, de a gyereke azt se tudja, hogy az apjának mikor volt születésnapja, vagy mikor voltak utoljára horgászni, arra nem emlékszik, vagy éppen nem ad enni a gyerekének, de arról beszél, hogy Isten mennyire szeret titeket, az megtagadta a hitet. Miért? Mert az ő gyereke azt mondja, hogy ha az apámnak ez az Istene, akkor én nem akarom ezt az Istent követni. És ez az ember nem vett jó magot, hogy az kikeljen és többszörösét megteremje, hanem rossz magot vett a saját családjának a szívébe. És ezek a gyerekek meg szokták tagadni az Istent. Ezt mondja az ige, ezt mondja a tapasztalat. Nehéz ilyen családba megtérni. Könnyebb egy világi családból megtérni, mint egy képmutató, szeretet nélküli, Isten hit nélküli kereszténynek látszó családban. Tehát férfiak, vigyázzunk arra, hogy a gyermekeinket hogyan neveljük, az anyagiakat és a szellemieket garantáljuk-e, tudjuk-e biztosítani. Nyilván nem arra van minden gyereknek szüksége, hogy most az iPhone 5-öt megvegyük, október közepén ugye megjelenik, valaki azt sem tudja, miről van szó, tehát egy nagyon drága telefont meg kell venni a gyereknek, mert a többinek van. Nem ezt kéri az ige, hanem hogy legyen annak a gyereknek tisztességes öltözete, legyen valami étel a gyomrába, és legyen neki jó nevelés adva. Tehát ez fontos. Nézzük tovább. Az 1 Timóteus 6 első versét nézzük csak meg, nem nézzük meg az egész szakaszt. Aki iga alatt, aki iga alatt görnyedő szolgák, saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és tanítását ne káromolják miattuk. Van még tovább is, csak egy kiemelés. Tehát férfiak, biztos, hogy dolgoztok valahol, van főnökötök. Ha nem, akkor meg te vagy a főnök, van fölötted adóhivatal, van fölötted önkormányzat, van fölötted rendőrség, bármi, hatóságok. Hogyan gondolkodunk a feletteseinkről? Hogyan beszélünk a feletteseinkről? Itt dicsérjük az Urat, kint az előtérre megköpködjük a céget, ahonnan pénzt keresünk. Hát milyen bizonyság ez? Egyszer jó az Úr, a küszöbön kívül már rossz az Úr, mert rossz főnököt adott. Tehát vigyázzunk, hogy hogyan éljük meg a munkahelyi problémáinkat. Nem azt akarom mondani, hogy seperjük a szőnyeg alá. Kell erről beszélni, kell ezért imádkozni. De tiszteljük őket, mert ők a vezetőink. Tiszteljük őket, mert ők a kenyéradóink. Aztán inti fel tovább a szolgákat, hogyha a hívő főnökük van, akkor még nagyobb tisztelettel legyenek a vezetőik irányt. Tituszhoz írt levél, második rész, 9-es, 10-es, 9-10-es verseit nézzük meg. A szolgákat intsd, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy ami üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Tehát ez is egy bizonyságtétel, ez is egy jó cselekedet, egy jó magaviselet, hogy a szolgák, a beosztottak hogyan viszonyulnak a főnökeikhez. Aztán a Titus 2:2, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Idős férfiak a gyülekezetben. Itt nem biztos, hogy az ősz hajókra gondol az ige, rájuk is. Akik régóta a gyülekezet tagjai, tanítsák a fiatalokat, elsősorban magaviseletükben. Ki vagyok akkor akadva, amikor rendetlen felnőttek fenyítik a meg nem tért, vagy még a szárnyaikat próbálgató fiatalokat, hogy miért nem szolgálnak, miért nem csinálnak úgy a gyülekezetben dolgokat, ahogy az kéne. Mostanában egyre bátrabb vagyok, itthon is, meg külföldön is, és megmerem mondani, azért, mert ti nem csináljátok. Abban a gyülekezetben, ahol megy a példaadás, ott a gyerekek vágynak arra, hogy ők is majd beállnak a szolgálatba. És vágynak arra, hogy végezzék az Isten tiszteletet. Én emlékszem arra, amikor bennünket megkértek, tizenévesek voltunk, vagy tizenéves éveinek a vége felé jártunk, tehát még 20 évesek sem voltunk, amikor megkértek minket, hogy az egyik előjáróval párban vezessünk imaórát a nagy Isten tiszteleten. Alig kaptunk levegőt egy hétig, hogy megkért minket a lelkész, vagy az a felelős, aki ezt beosztja. De úgy az volt bennünk, hogy de jó, hát ezért imádkoztam, hogy Uram, hadd szolgálhassalak téged a gyülekezetbe. Isten most ebbe akar engem kipróbálni. És persze a vezetőnek a tekintélye alatt, az ő égisze alatt futott az egész, de kaptunk 5-10 percet, elmondhattuk a buzításunkat, és utána megbeszéltük, hogy jó volt, nem volt jó, mi volt a rossz, mit kell majd jövő hónapban jobban csinálni. És vágytunk arra, hogy megint lehetőséget kapjunk, hogy megmutassuk, hogy megértettük a leckét, ki tudtuk javítani a hibát. De testvérek, volt kit nézni, volt kit követni. Meg volt, akire azt mondtuk, hogy na hát így nem akarok imórát vezetni, mert hát ez borzasztó. És oda tettük magunkat. De ha nem lett volna kit követni, akkor lehet, hogy nem állnék itt. A tanítás nagyon fontos, hogy az idősebb hívő emberek tanítsák a fiatalabbakat. Egyébként ezek az igék megvannak a nőtestvéreknél is. Most eltérünk a nőtestvérekre. És ott van az, hogy az idősebb asszonyok tanítsák a fiatal asszonyokat, ugye mind arra, ami gyakorlati. A családnak a nevelésére, a házi munkára, és az idősebb nőtestvérek tanítsák a fiatalabb nőtestvéreket arra, hogy hogyan kell hívő asszonynak, szent asszonynak élni. Keressük ki az 1 Timóteus 2-t, visszalapozunk, 1 Timóteus 2:9. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben, szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az Istenfélemet való asszonyokhoz illik, jó cselekedetekkel. Fontos az, hogy a gyülekezetben hogyan jelennek meg a nőtestvérek. Kétféle véglet van. Van, aki úgy jelenik meg, és ez akár férfire is igaz, hogy így arhább ülsz 4 székel, mert olyan büdös szegény, hogy így lezsibbad tőle az arcod. És azt mondod, hogy halleluja, de ez most valahogy nehezen jön ki a számon. Üljünk már előrébb így egész 5 sorral, mert hát itt nehéz lesz a hallelujázás. A másiktól meg azért nem tudsz figyelni, mert de jól néz ki a testvérnő, meg vajon hol vette ezt a blúzt? Mennyiért vehette? Miből telik neki erre? Nem tudom, a nőknek mi jut ilyenkor az eszébe, de láttam már ilyen beszélgetést. Vagy ez a gyöngyök, igaz gyöngy. Hát ma is drágák ezek a gyöngyök, de abban a korban még nehezebb volt ezt előteremteni. És ha valakinek ilyen gyöngyök voltak a hajába, akkor azt úgy képzeld el, hogy több százezer forint értékben, most átszámítom mai értékre, több százezer forint értékben volt neki a fodrászata megoldva a hajkoronára. Hát én 5000-et alig tudok kifizetni, mondod magadnak, és akkor festés, daljár, vágás, műkörön, már minden benne volt, és az nem is a fejedem, hanem a kezedem, Hát neki meg ilyen igaz gyöngyök vannak a fejében. És elvonjuk egymástól a figyelmünket. Voltam olyan gyülekezetben is, ahol nem mindegy, hogy milyen ing, milyen nyakkendő van a lelkészen. Mert akkor a fél csapat nem figyel, ha nem jó az öltözet. Tehát ott vagy így kellett kinézni, mint most kinézek, ilyen fehér-feketében. A Biblia nem ezt mondja, hogy konkrétan milyen ruhát, meg milyen ékszereket lehet felvenni, hanem ne ez legyen a fő lényeg a gyülekezetben. Legyél szép a férjednek otthon, a hálószobában, a konyhában, a nappaliban, amikor elmentek kirándulni, amikor elmentek a boltba. De az Isten házába nem azért jövünk, hogy kitönjünk a többiektől, hanem hogy egyek legyünk az Isten színe előtt. A mennyországban tök mindegy, hogy mondjam így. Teljesen mindegy, hogy ki hogy fog kinézni. Mit fogunk ott csinálni? Leborulunk az Úr színe elé. Mit fogsz ott látni? A padlót, ami üvegből van. Igaz? Tehát teljesen mindegy, hogy ki hogyan néz ki. Ha azért öltözünk fel, ha nőből vagyunk, vagy akár férfiból, hogy kitűnjünk a többi nőtársunktól, akkor nem jó szívvel jövünk az Isten házába. Nem kapunk proféciát, nem kapunk kijelentést. Mert arra figyelünk, hogy na, Sárika, ide nézett már? Nem nézett már, előre ülök. Na, most már látja. Ilyen gyallók vagyunk néha, nem? Nem kell bólogatni. Elég, ha magadnak mondod, testvér. Térjél meg, ha ilyen vagy, ha nem, adj hálát az Úrnak. Jó cselekedetekkel. Az özvegy az asszonyokról van egy tanítás, és Pál azt mondja, hogy csak azt lehet beérni, aki a szentek lábát megmosta. Tehát szolgált a gyülekezetben. Az asszonyok feladata a gyülekezetben a szolgálat. Úgy, ahogy a férfiaknak a példaadás, az ő szolgáltuk ez, meg illetve más, majd erről később szólok részletesebben. Jövő héten lesz egy másik szemszög, amiből megvizsgáljuk ezeket a igéket. De a nőtestvérek feladata az a fajta szolgálat, amit Péter anyósánál is látunk, vagy más esetekben is, hogy ilyen gyakorlati módon akár ételt ad, vagy ugye vizet húz fel a kútból, vagy éppen ellátja a gyermekeket. Testvérek, a mai világban válságot élünk meg abban, hogy nők a karriert választják, ahelyett, hogy a gyerekeiknek anya legyen. A nők azt a fajta szépséget választják, ami annyi időt elvesz, hogy a gyerekeikre már nem jut idő. Mert amikor az óvónéni már okosabb valakinek a gyerekével kapcsolatosan, mint a saját anyja, az már baj. Nem? Nem Ági? Biztos van ilyen valaki nálad, nem tudom, nem kell bólogassál, mert még valaki magára ismer, de ismerjen magára. Térjen meg ebből. Tehát egy nőnek az az elsődleges feladata, hogy úgy szolgáljon a családja felé, hogy az Isten hitet, az Istennek a törődését, Istennek a szeretetét bemutassa. Annyi szép bizonyságot hallottam nőktől, írni se lehet szebbet. Még ha író, akkor sem. Csak aztán, amikor a gyerekeit kérdezed meg, akkor meg azt mondod, hogy hát anyával azért vannak otthon gondok. Mert a jó cselekedetek hiányoznak az életéből, amivel ő tartozik a családja felé, a férje felé. A Titus 2.3-ban olvassuk tovább az igét, visszalakozzunk, Titus 2.3. Ugyanígy az idős asszonyok is a szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borívás ragjai tanításnak, tanítsanak a jóra. Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket. És józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat, Isten ígéjét. Nagy feladat ez, és nekem az a látásom ebből az igéből kapcsolatosan, hogy ha valaki gyermeket kapott az Úrtól, akkor ne vezessen énekkart. Ne ő legyen a bibliakör vezetője. Ne ő legyen a nem tudom én micsoda, csúcsvezető a gyülekezetben, bármi a szolgálati területen, hanem szolgáljon a családja felé, szolgáljon a gyermekei felé. Miért? Azért, hogy így mutassa be az Isten hitet. Nyilván, amikor majd nő a baba, már nő a kisgyerek, és el lehet engedni a kezét, meg nem téved el az imaházban, mert tudná magyarul beszélni, nem csak magyarul hallgatni, akkor fokozatosan vissza lehet jönni a szolgálatokba. olyan szolgált, amit mi szolgáltnak hívunk. Ugyanis én láttam olyat, aki elment Dunántúlra missziózni, a gyerekeit otthon hagyta babysitterre, mai napig nem akarnak azok a gyerekek megtérni. Hát az az Isten, aki nem törődik velem, az nekem nem kell. Ugyanis a gyermek az apján, az anyján keresztül látja az Istent. Az apa kép nagyon meghatározza az Isten képünket. És hogy apa és anya milyen kapcsolatban van egymással, az nagyban függ. Nagyban függ a gyerek jóléte attól, hogy a szülei jóba vagy rossz kapcsolatban vannak. És nem a pénz a lényeg, nem a földi gazdagság a lényeg, hanem a szeretet kapcsolatban tud lenni a férfi és a nő egymással. És én azt látom, hogy így a magam életéből lehet, hogy mások jobbak, mint én, hogy a feleségem az, aki néha figyelmeztet, hogy most ünnepelnünk kell, most együtt kell legyünk, most ezt meg kell beszéljük, mert ez most fontos. De hát tudjuk ezt, nem? Tudjuk, de meg kell beszélni. Azért fontos ez, mert összetartja, összekovácsolja a családot. És a nőknek van ilyen feladata a gyülekezetben is, hogy összetartsák az embereket. Mert néha a férfiak mennek előre, megyünk előre, és előre látunk, és csináljuk, vagy leragadunk egy-egy feladatnál, amivel megbíztak minket, de a nőtestvérek látják a kapcsolatokat, látják úgy az embereket, ahogyan ember az ember. És tudnak sugni az előjáróknak, ha már arról van szó, és tudom, hogy itt is szokott olyan lenni, hogy szólnak, Dani, gyere, mert én már nem bírok ezzel a feladattal. Vagy Dani, tudjál erről és erről, mert ez meg ez történt. Én ezért olyan hálás vagyok. Azért vagyok hálás, mert egy, nem jutok el mindenhova, kettő, egy nő nekem nem nyílik meg úgy, mint egy másik nőnek. És ez normális. De bizonyos információkat jó, hogyha tud a pásztor, vagy tud az előjáróság. És ez annyira csodálatos, ahogy jól működik egy család, egy gyülekezet is ilyen jól tud működni. És testvérek, azért fontos a példaadás a személyes életünkben, a családunkban, mert ha az jól működik, akkor azt be tudjuk integrálni, be tudjuk építeni a gyülekezetbe. Hát hogyan tud valaki jól vezetni, vagy jól szeretni, ha otthon nem megy neki? Laci bácsi, nektek 5 gyereketek van. Kinek van ennyi? Zoli bácsi, 4? 4-5 gyerek, 5. Messzire néztem. Nagy feladat, de nagyobb, amikor 10-szer ennyi emberre kell figyelni, igaz? És nincs is mindenkinek ennyi gyermeke. Csak ezzel azt akartam mondani, hogy valahol az Úr megáldott a házas párokat ilyen nagy létszámban. Ezzel azt akarom mondani, testvérek, hogy Isten annyira, egy kisgyerekről idézek, annyira jó fej, ezt egy 5 éves budapesti kislány mondta egy imádságban, Isten annyira jó fej, hogy hagy nekünk gyakorlási időt a családban. És amikor ez jól működik, akkor enged minket a gyülekezetbe. És akkor a gyülekezetben nem fogja nekünk azt mondani senki, hogy testvér, te beszélsz, hát a gyerekeid szanaszét vannak. Hát igen, én az Úrért égek. Hát jó, csak a gyerekeid meg elégnek. És nem térnek meg. Fontos, mind a nők, mind a férfiak feladata, részfeladata a gyülekezetünkben, a miénkben is, és fontos az, amit Pál egységesen mond a hívőknek. Ezt most abba hagyjuk itt, és jövő héten innen folytatjuk. Még néhány igét fogok ide hozni, mind a nők és mind a férfiakhoz. És szeretném, hogyha most tudnánk azért imádkozni, hogy Isten áldjon meg bennünket, mint gyülekezet, hogy legyünk jó férfiak, és legyünk jó asszonyok ebben a gyülekezetben is, jó lányok, jó fiatalasszonyok, vagy kisasszonyok, ki milyen kategóriában nevez, hogy legyen ennek a Isten népének, ennek a nyájának egy olyan előjárósága, ahol az emberek vágynak szolgálni. Testvérek, elmondom, hogy miért akartam erről tanítani, és így jobban tudunk majd imádkozni. Mert a Szentlélek ránk terheli majd ezeket a gondolatokat, én remélem. Előjárók vagy azért akarnak lenni az emberek, mert színpadra akarnak kerülni, vagy azért nem akarnak előjárók lenni, mert annyi baj van egy gyülekezetben, és ők ezt látják, hogy na én itt nem akarok szolgálni, mert itt csak a baj van. Miért nem könnyítjük meg a magunk feladatát, és koncentrálunk arra az elhívásra, amire Jézus elhívta a gyülekezetet, hogy elmenjünk a világ végére, és bizonyságot tegyünk mindenkinek. Tanítványozzunk embereket. Nem ügyeket kell rendezni egy gyülekezetben, sajnos kell, mert ide jutottunk keresztények. Nekünk evangelizálni kell, tanítványozni kell. De ha ezt nem csináljuk, akkor jönnek ezek a balhék, jönnek ezek az ügyek. Tehát mindenki nézzen magába, én is, így imádkozzunk, hogy térjünk meg abból, ami miatt úgy érzed, úgy érezzük, vagy úgy mondják rólunk, hogy ez most egy problémás gyülekezet. De lehet, hogy vannak problémák. Lehet, hogy vannak problémák. És hogyha a probléma te vagy, ha a probléma én vagyok, ha a probléma mi vagyunk, akkor jöjjünk ki ebből. Jöjjünk a kereszthez, térjünk meg, és így készüljünk a vezetőség választásra. Így készüljünk az üdvösségünkre. Amen.